Uram Jézus, köszönöm a mai estét, és köszönöm a többieket, akikkel együtt lehetünk te előtted, és olyan szükségünk van arra, hogy megszólíts. Tudod, hogy mi van bennünk. Tudod, hogy mi a legnagyobb szükségünk. Hogy mi a legnagyobb kérdésünk, ami most foglalkoztat. Hogy mivel küzdködünk a legjobban most, és nincs senki, aki jobban szeretne és jobban tudná a választ, a megoldást, az útmutatást. Urunk, gyújts az éjszakánkba fényt. Töltsd be a szívünket reménnyel és hittel benned. Amen.
Foglaljatok helyet. Most tegnaphoz képest annyi változásra, hogy nincs kórus, a kórus az mi leszünk, úgyhogy picit többet fogunk énekelni. Valajan ki esetleg nem annyira szeret énekelni? Egy? Jó, szuper. Akkor ez nem senki ellenére. Úgyhogy tegnap tanultunk egy éneket, ez azt hiszem, hogy ezt ismerte mindenki szinte. Hát, az a kérdés, ez is rajta van a napon a következő. Énekeljük el ezt a kísérettel. És akkor, ahogy tegnap Olátanár úrnak dal játszott idézőjelben, akkor ez is legyen úgy. Az első versszakot azt majd mindenki énekelje együtt, tehát most így nemek szerint a megosztásról beszélek, ez a fiúk lányok. A másodiknak az első másfél során voltak a lányok, tehát odáig, hogy tenger és szél. A leborulnak után a fiúk is becsatlakoznak. Ráig, jó? És a harmadikkor ezt ugyanaz, csak fordítva a lányok csatlakoznak be a Kegyelmet ma című sornál. Akkor még egyszer gyorsan, az első verszak mindenki, a második verszak másfél sora csak lányok, utána mindenki, a harmadik verszak másfél sora csak fiúk, és utána mindenki. Leborulnak is a Kegyelmet, én ezt változás. De majd figyeljetek egymásra. És lehet bátran, hangosan.
Amikor Tegnap csoportom és igazgató úr felkért engem arra, hogy ma beszéljek. Egy kicsit megijedtem, de az első gondolatom az volt, hogy levonuljak az úr elé, és tőle kérek segítséget arra, hogy ma mit mondjak itt el nektek. És ezt az igét helyett felém az úr, a Pál apostolnak a romaiakhoz írott leveléből, 9. fejezet 16. versét. Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Erről az igére nagyon sok mindent lehetne beszélni és elmondani, de lehetne arról beszélni, hogy Isten megadja nekünk azokat, amiket kérünk tőle, és hogy nem nekünk kell küzdeni értük, hanem hogy Isten fogja nekünk a kezünkbe adni. De szerintem ez az ige nem erről szól, hanem ennél egy sokkal fontosabb dologról, meg pedig az örök életről. És nagyon sok, hogyha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ember küzd azért, hogy a világban boldoguljon, hogy magának kincseket gyűjtsön itt a Földön, és hogy valahogyan megéljen ezen a Földön. De sokan nem gondolnak arra, hogy mi lesz mondjuk a halál után. Viszont vannak olyan emberek is, akik ezen elkezdenek gondolkozni, és ezért elkezdenek járni templomba, elkezdenek hallgatni Isten tiszteleteket, és úgy gondolják, hogy elkezdődik egy változás az életükben, és elindulnak egy úton, és elkezdenek jó cselekedeteket tenni, másokkal jól bánni. De sajnos azt mondja itt ez az ige, hogy ez nem elég, még mindig nem elég. Mert nem elég akarni, nem elég cselekedni a jót, hanem egyedül a könyörülő Isten adhatja meg nekünk az örök életet, és ezt pedig a kereszten találhatjuk meg. Ott, ahol Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Én ezt saját magam tapasztaltam meg az életemben. 8 éves voltam, amikor befogadtam az Úr Jézust a szívembe, de sokkal több időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a kegyelem értéke drágábbá váljon az én életemben. És egy példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy mi volt az, ami nagyon meghatott engem, és ami nagyon megérintett. Képzeljünk el valakit, aki meghal, és a mennybe jut. És a mennyben, amikor Isten színe elé kerül, akkor Isten elkezdi lejátszani az életének a filmjét, a születésétől kezdve. És először az első pillanatokban egy nagyon édes kis csecsemőt látunk, mint ahogy mindannyian gondolom, azok voltunk. De egy idő után ez a kis csecsemő elkezd felnőni, elkezd rosszalkodni, elkezd csúnyán beszélni, aztán már nem csak beszélni, hanem rossz dolgokat tesz. És ahogy gondolom, mindannyian tapasztaltátok az életetekben, egyre inkább sodródik a világgal, és egyre több bűnbe esik bele. És történik egy fordulat, amikortól kezdve ebben a filmben a bűnös ember helyén, annak a szereplőnek a helyét Jézus Krisztus veszi át. És azokat a bűnöket, amiket ő megtett, vagy én megtettem az életemben, azokat Jézus Krisztus teszi meg ehelyett az ember helyett. Jézus ezt tette értünk a kereszten, felvállalta az összes bűnünket, és meghalt azért, hogy mi nekünk örök életünk lehessen. És ahogyan énekeltük ebben az énekben, és ez nem kell ezért fizetni semmit. Egyedül annyit kell tennünk, hogy oda kell mennünk Isten elé, leborulni és elfogadni ezt a kegyelmet, mert ez a kegyelem ingyen van. Köszönöm.
Énekeljünk még, ha csalapoztok egyet, akkor ott megtaláljátok ezt a lényegben című éneket. És alatta egy ilyen verset, illetve a végén azt is érdemes elolvasni Jelenések könyvéből, 12. részből. Visszatérve az ének, hogy ki az, aki ismeri. Jó, akkor megtanuljuk, akkor egy rövid énekórát tartunk. Aki ismeri, az segítsen nekem, és a többieket is. Énekeljük el az első verszakot, most hangszer nélkül. Jó, tehát aki ismeri, az énekelje velem, illetve aki ott a olvasó, az pedig készség szintjén gattoljon, és a szöveget és a dalmat együtt hallhatod. többiek számára segítse nekünk. A mennyben, a mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpapi kezesen, örökre Krisztus védem. Egyszer ezt még egyszer idáig. Sokkal többen énekelt, és mint ahányan jelentkeztek, úgyhogy nagyon gyorsan tanulunk. A mennybe fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpapi kérdezesen, örökre biztos élem. Jó, és akkor a legvégére menjünk oda, hogy elnémul minden vádolom, második oldal, második sorának a közepe, és az kétszer lesz, ez ugyanaz, csak azért akarom, hogy érezzük, hogy ez ugyanaz, tehát elnémul. Elnémul minden vádolom, elnémul minden vádolom. És már csak a középrész van hátra, ami szintén ismétlésekkel operál, de nem végig, úgyhogy ezt nézzük meg. Markába véste nevemet. A szövegre is figyeljünk, de hát még most csak tanuljuk. Úgyhogy menjünk onnan az első oldal, harmadik sorának közepe, Markába véste.
Markába véste nevemet, szívébe írt a
vagyunk, és három zászlóból áll az egész, úgyhogy ilyen gyorsan haladunk. A mennybe fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, a nagy
Oh!
nem jelentettek be, igazából nem is voltam tervezett pontja mai estének, de el kell mondjam számotokra, hogy engem a tegnap ige hirdetés az így nagyon megérintett, és tegnap elismertem sétálni, voltak, akikkel találkoztam is az útközben, és nagyon sokat viaskodtam azon, hogy most akkor kijöjjek, elmondjam, nem mondjam, amit szeretnék mondani. És végül is én arra jutottam, hogy szeretnék pár szót mondani így a tegnapi igehirdetés utáncsengéseként. Ugyanis ez az ige úgy kezdődik, és igazából én erről szeretnék beszélni, hogy van egy szőlősgazda is, és ennek a szőlősgazdának van munkája. A 15. fejezet úgy kezdődik, hogy, és ez nem lesz egy külön igehirdetés, hanem ez hát szeretnék beszélni egy kicsit az életemben, egy történésemről, hát amit tegnap is volt, egy ilyen bizonyságot szeretnék tenni, a szőlős gazdáról és az ő munkájáról, mert itt is Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Ja, és még egy dolgot, tehát, hogy most mondhatjátok magatokban, igen, hogy mit akar ez a spirituális, és nem elégszik meg azzal, hogy dumálhat az áhítaton, az ima közösségen, meg még az ifit is ő vállalta el, hogy most még itt is biztos ilyen szómenése van, hogy mindenhol meg kell szólaljon. Igazából tényleg most úgy jöttem ide, mint egy szőlővessző. Szőlővesszőként akarok beszélni a szőlőtőkéről és a szőlős gazdáról nektek. És persze, amikor tartom az áhítatot, az ima közösséget, az ifit, akkor is, mint egy szőlővessző vagyok, mert számomra kettő nem lehet szétválasztani, hogy én is spirituális, és tehát, hogy a hitem az, ami vezérel. Na, de a lényeg. Én körülbelül 8 évvel ez idő tájban, november elején döntöttem el, hogy be fogom adni a felvételimet a református teológiai főiskolára itt Budapesten. Én nekem az volt a fő célom, amivel mentem oda, hogy hát az embereknek fogok segíteni. És nagyon jó eszköztárt találtam én a vallásban. Én azért egy katolikus középiskolába jártam, és így most elmondom nektek, hogy nekem volt akkor olyan gondolatom, hogy hát lehet, hogy én még katolikus szerzetesnek is elmennék. Tehát, hogy engem nagyon megfogott a vallásnak ez a formai oldala, imádság, vasárnap Isten tiszteletek, és azt mondja, el is képzeltem, hogy igen, hát ez a legjobb. Így lehet az embereket segíteni, ez a legjobb útja, jó erkölcsös életet élünk, jó polgárok módjára, és hát persze azért van néha krízis az embernek az életében, hallottam, hogy van ilyen, hogy a lelki gondozás, és hát persze az pszichológia, ilyen egyházi köntösbe, és ahhoz hozzá lehet nyúlni. Na hát én nekem olyan nagy terveim voltak, és hát én jelentkeztem a teológiára, készültem is, és hát a felvételi bizottság hát alkalmasnak ítélt, hogy én elkezdjem a teológiát. És én körülbelül ezzel a lendülettel is kezdtem el az első tanévet. És úgy igazából ez a lendület úgy elég volt, hogy az ember megcsinálja a dolgokat, tehát igazán úgy nem éget, hogy láttam, hogy ezeket meg kell csinálni, hogy az ember ezt most később tudja csinálni. Néha ilyen műszaki barátaim mondták azt, hogy a teológia most ilyen porcukorhintőszak, meg minden, egyébként nem igaz, hanem a legnehezebb, valóban a legnehezebb szak a világon. És akkor így éltem a pesti egyetemistáknak a vidám életét, és hát igazából nem ezzel az élettel volt probléma, illetve dehogy nem ezzel az élettel volt probléma, mert igazából ez az élet, hogy a legnapi igehirdetésre visszautaljak, ez egy Isten nélküli élet volt. Úgy mondom, hogy a püspök úr mondta, hogy nem életesültem bele a Jézus Krisztusba. Hát, ott volt, de valahol ott hátul, a sarokban. Na és körülbelül ezzel a lendülettel érkeztem meg a második év végén egy építő táborba, szerintem Horváth Ákosnak a neve többetek számára ismerős, hogy ő Erdélyre szokta az építő táborra is szervezni, és hát így érkeztem meg Maros Szent Imrére, ahol egy Árpád-kori templomnak a tetőzetét cserültük, ilyen állagmegóvásnak az érdekében. Én egy kicsit késve érkeztem, mert korábban nagyszüleimnél voltam Erdélyben, na mindegy, és hát az volt az első, hogy én
felmegyek a tetőre és üdvözlöm a barátaimat, és sose fogom elfelejteni azt a képet, hogy fel is mentem a tetőre nagy boldogan, és a legjobb, mind a mai napig egyébként legjobb barátomhoz oda mentem, Zitához, és akkor így ez a magabiztosságnak a fölényével így mondtam neki, hogy hát Zita, félsz? Biztos azért, mert még nem estél le innen. És hát igazából a következő kép az, hogy megyek le a létrán, és következő kép már nincsen. Ugyanis ezt már csak elmondásból tudom azt, hogy én ahogy leértem a létrán, egy kicsit nagyobb lendülettel, a mennyezet beszakadt alattam, és a 7 métert zuhantam a lent lévő padokra, amiket így összetörtem. És körülbelül 13 napig kimaradt az életemből. Tehát így nem tudom, hogy mi történt, csak ilyen utólagos elmesélések alapján. Igazából nem ez a lényeg, nem erről akarok beszélni, hogy mi történt ott akkor. Több kórházba átvittek, végül is Szombathelyre érkeztünk meg a lakhelyemre, ahol megműtötték a többszörösen eltört kezemet, a járomcsontomat, meg gyógyszeres kezelésben, vagy hosszú gyógyszeres kezelést kaptam, mert nagyon beütöttem a fejemet, és na. Az első emlékem egyébként a kórház után az volt, hogy hát én feltettem magamnak a kérdést, hogy hát ez miért történt, vagy ez, tehát tudtam azt, hogy ez nem véletlen, ebbe biztos voltam. És akkor így próbáltam megtudni, hogy hát ez mi állhat a háttérbe. És volt otthon egy ilyen kis füzetecském, aminek az volt a cím, hogy Sorsod sötétlő árnya közt, ami a szenvedésben küszködőknek szólt. És én akkor hatalmas nagy ilyen testi, meg lelki szenvedésben is voltam. És az volt az érdekes, hogy ez a kis könyveske erre az igére, a 15. fejezetnek az első versére volt felépítve. És el se kellett olvassam én a könyvet ahhoz, amikor elolvastam az igét, amivel kiindul ez a könyv, akkor minden megvilágosodott számomra, hogy miért történt. Ugyanis így folytatódik ez a vers, hogy én vagyok az igazi szőlőt, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. És akkor ilyen végtelen boldogság öntött el, mert megértettem, hogy mi történt ott. Ugyanis ott nagyon sokan imádkoztak, nagyon sokan megrémültek, mert valóban ott azt is történt, hogy az Isten lemetsz. Ahogy tegnap is hallottuk, ugye, hogy aki nincs én bennem, az a semmit termi. Az én nagy gondolatom, az én nagy nekiszámlásom, melyik a teológia, az a semmit termette. Sőt, igazából abból csak kár származik. Sajnos látok ilyent is, hogy aki inkább rombolja az Isten országát, mint sem építi. Isten megtehette volna ott akkor azt, hogy ott vége az életnek, lemetsz a szőlőtőről. De ő már akkor is olyan csodálatos volt, hogy nem lemetszett, hanem megtisztított. Tudjátok, hogy mivel jár megtisztítani a szőlőtőkét, le kell metszeni a nem oda való ágakat. És én egy ilyen meccést kaptam ott. És az így visszagondolva, hogy igazából Isten még ezelőtt is engedte, hogy azért legyenek gyümölcsök rajtam. Tehát a hitetlen ember teremjen gyümölcsök. És ott igazából megdöbbentett az ő szeretete, hiszen gondoljátok meg, hogy én, aki addig ott éltem, és csináltam, amit csináltam, az Isten gyaláztam tulajdonképpen az én életemmel, ő az idő alatt szeretett, végig szeretett engem. Sőt, mi több, ő látta azokat a gyümölcsöket, amiket én fogok teremni. Látta azt az életet, ami a gyümölcstermő lehet. De ehhez először meg kellett tisztítson engem. És mindezt csak azért mondtam el, hogy szeretnélek titeket bátorítani és bíztatni, hogy Isten mindjártokat szeret. És azt akarja, hogy a ti életetek az valóban gyümölcstermő élet legyen. Magatok számára, egymásnak neki. Nagyon szeret benneteket, és lehet, hogy hogy olykor meg kell tisztítson. Sohasem metsz le. Ebben a földi életben sohasem metsz el. Sohasem leszel úgymond gyújtós, hanem inkább tisztít. Mert szeret. És ennek a fényében milyen semmiség az a földi szenvedés is, ami esetleg ezzel jár. Hiszen egy sokkal nagyobbat kapunk a Krisztusban való életet. A benne való életet, ahogy itt hallottuk. És ezzel szeretném bátorítani titeket, hogy éljetek Krisztusban. És ő is ti bennetek fog élni.
Nagy szeretettel köszöntjük Bacskai Bálintot, aki a ma esténk előadója lesz. És hát tisztelettel kérem, hogy akkor kezdjük a szolgálatát.
Mielőtt felolvasnám az igét, hogy mondjam azt, hogy számomra ez nagyon különleges, hogy itt lehetek, több okból is. Az egyik, hogy hallottam, hogy Szabó püspök úr előttem, és az evangélikus püspök úr utánam, én meg középen. Olyan, mintha én is így valahogy errefelé ebben a csoportban jól érezném magamat, de ez egy különleges alkalom számomra. Aztán meg nem voltam még itt ezen a helyen, és gyönyörű ez a koletsz, és hogyha egyetemista lennék, akkor biztos pályáznék, hogy ki az, aki Rádaiba is lakott már. Igen. Jövőre? Hova pályáztam? Nem, valódi kérdés. Szóval én is a Rádaiba laktam egy ideig. Egy olyan témát kaptam, és egy jó nehéz igét, amit igyekszem magyarázni, de szükségem lenne sok tényre, hogy ne aludjunk el közben, meg tehát, hogy közelebb legyünk, hogy mindenki mondhassa a véleményét, amit nem lehet, mert túl sokan vagyunk, úgyhogy többen menjetek haza, és pihenjetek egy jót. Nem. Szóval azért megpróbálom, amit meg tudok. Olvasom az igét Márk evangéliumából. Márk evangéliumának a 11. részéből, a 27. verstől a 33. terjedő versekből. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt, emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.
Sajnos egy biztosíték kiment, és ennyi fényünk van, de ez hamarosan már megoldódik, reméljük. Énekeljünk még egy éneket. A lapoztok az a cím, hogy megvártva. Ez is három verszakos. Ki az, aki ismeri? Jó, majd tudok. Ezt elénekeljük az első verszakot. Nagyon könnyen meg lehet tanulni, úgyhogy ezzel sok időt szintén nem számít. Bátran, akik ismerik, énekeljük, és akkor kezdjük is, jó? Az első verszak. Megváltva, mi boldogan hallunk a várat, szentél. ismétlés, úgyhogy nagyon könnyű megtanulni. Akkor még egyszer az első verset, de most már megtanulják, utána a másodikat és a harmadikat is.
Nagyon kérdéses ige szakasz. Miért? Mert Jézustól kérdeznek valamit, Jézus is kérdez tőlük valamit. Ők nem válaszolnak, ezért Jézus sem válaszol. Tehát az egész szakasz csupa kérdés. És most egy olyan evangelizációs alkalom van, amikor jól meg kellene válaszolni a dolgokat, de egy olyan szakaszból, amiben csupa kérdés van, és végül is nincs válasz. Nem mondja meg Jézus. Ez a végső konklúzió szakasznak, nem mondom meg kész. Nem mondom meg. Szóval most egy furcsa dolog, hogy egy olyan alkalmat kell tartom, hogy most megmondom azt, hogy nem mondom meg. Bajba is vagyok azért. Különleges számomra még az, hogy egyetemistánknak beszélhetek, és én nem voltam egy kiváló tanuló a teológián, és az igéhirdetésben sem egy kimondottan egy intellektuál vagyok, ahogy a gyülekezetben valaki megfogalmazta, hogy olyan primitíven prédikálok. Szóval én mindig, ha gondolkodó emberekhez beszélek, akkor ez számomra egy nagyon pozitív dolog. Talán az egyik, ami megkülönbözteti a gondolkozó embereket a mi kultúránkban, vagy ami alapján valakit gondolkozó embernek tartunk, az a kritikai gondolkozás. Meg tudná valaki mondani, hogy mit értünk ezzel, hogy kritikai gondolkozás? Nem az én definíciómat kérem a tisztátokból, hanem a véleményeteket. Mi a kritikai gondolkozás? Tessék.
Ami olyat fajta gondolkodás, amikor valamilyen fajta vagy negatív véleménye vagyunk a témáról, amiről egyébként szó van, tehát tovább gondoljuk a dolgokat is, amilyen vélemény nyilvánkodunk.
A gyerek, ő nem rendelkezik összehasonlítással, ő amit mond neki a felnőtt, azt egy az egybe fogadja el. De minél idősebb lesz, annál több saját tapasztalata van, annál több forrása van, és ez alapján, amit hall, meg amit lát, az bizonyos módon elhelyezi, megkritizálja. És minél inkább valaki felnőtt lesz, vagy jár az egyetemre, akkor egyre inkább azt tanuljuk meg, hogy van egy állítás, és azt megkritizáljuk valamilyen források alapján, nem? És valamilyennek minősítjük. Aztán utána azt is tanuljuk, hogy azért a forrásokat is meg kell kritizálni, nem? És megkritizáljuk a forrásokat. Aztán megkritizáljuk ugye a források forrásait, mert ugye hát kritikus gondolkozásban vagyunk. És a végén egy igazán tanult ember hova fog eljutni? Mi jellemző az igazán tanult emberre? Hogy még a kritika kritikájára is tud mondani egy kritikát. A kérdések kérdésére is tud még egy kérdést rátenni. És amikor az ember benne van az egyetemi világban, meg minden, akkor ez hihetetlenül izgalmas. Számomra, amikor egy időben a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézetben dolgoztam, vannak itt biztos néhányan, akik ismerik dr. Anna-Mari Kohlnak a nevét, neki volt a 4 évig a munkatársa, és az olyan csodálattal töltött el, hogy minden, amit addig tudtam, akkor ott olvastam még egy könyvet, az teljesen új megvilágításba helyezte, akkor olvastam egy könyvet, ami ezt a könyvet helyezte új megvilágításba, tehát mindig csak egy újabb kérdés, és tényleg, mint a Missziói Intézetben dolgozó munkatársak, napközben is azzal szórakoztattuk egymást, hogy az összes állítást még jól megboncoltuk, még gorcsa állítottuk, és a végén oda kellett eljutnunk, hogy mindenki, aki valamit határozottan állít, az gyanús, nem? Aki valamit határozottan állít, az nem tudja, hogy még mi mindent kellene végig gondolni, és milyen kérdéseket kellene feltenni ahhoz, hogy bármit is határozottan állítsunk. Mi történik általában a keresztény emberekkel, ahogyan előre haladnak a korban és a felnőttségükben? Ki az, aki járt közületek vasárnapi iskolába, vagy konfirmátban, hanem mindenki járt valamilyen hittanórára, mindenki jelentkezzen, aki bármilyen előképzettséget kapott teológiailag. Ez az, mindenki beletartozik ebben, nagyon jó. Az történik, hogy mindenkiben kialakul egy hit, egy kép Istenről, a Bibliáról, az egyházról, az Istennel való életről. És ez a kép kialakul valahány éves korunkra. Ezt hívhatjuk otthonról hozott vallásosságnak, hívhatjuk megtérésnek, gyermekhitnek, sokféle dolognak hívhatjuk. Az a lényeg, hogy utána megváltozik a világképünk. Aki mondjuk nem a saját kultúrájában van, amikor elmegy a főiskolára, egy másik városba költözik, más barátai lesznek, más közösségbe kerül, más dolgokkal találkozik az életben, akkor egyszer csak úgy fogja érezni, hogy az a hitem, az a gondolkozásom, ami elégséges volt arra, hogy megmagyarázzam az életet 5 éves koromba, 8 éves koromba, 14 éves koromba, hát most nem elég. Valahogy nem passzol. Van a 8 éves kori hitem, meg a 20 éves önmagam. És a kérdéseim egy 20 éves emberhez méltó kérdések, a válaszaim az meg egy 8 éves embernek való válaszok. C.S. Lewis egyszer így fogalmazta meg, hogy sok embernek az a megoldás, hogy volt egy ilyen korszakom, amikor hittem. Volt egy ilyen korszakom, és amikor valaki beszél a hitéről, akkor meghallgatjuk, és azt mondjuk, nekem is volt egy ilyen korszakom, úgy 7 éves korom környékén, amikor úgy láttam, hogy Isten gondoskodik róla, mindent elintél, és lám, 20 éves emberek is vannak, akik még 7 évesek tudnak lenni lelkileg. Hát irigylem az ilyen embereket, de hát sajnos én egy gondolkozó ember vagyok, nem tehetek erről. Komolyan nekem így lelkész, nekem sokszor elmondják az emberek. Hát tisztelt úr, értsen meg, nem tudok egyszerűen nem gondolkozni. Nem tudom kikapcsolni az agyamat, ne is várja el tőlem, hogy higgyek, hogy ne tegyek fel még egy kérdést, ez ne várja el tőlem. Azt lehet mondani, hogy itt ebben a történetben, amit felolvastam, Jézus nem fér bele abba az Istenről alkotott képbe, meg felfogásba, amit a farizeusok gondoltak, ami az ő képük volt Istenről. Sőt, úgy tűnik, hogy nem fér bele a többieknek, se a főpapoknak se fér bele a képébe. Valahogy Jézus nem stimmel. Oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és meg kellett, hogy kérdezzék, hogy ki vagy te, mert nem passzolt a képbe. Nem passzolt. És azt hiszem, hogy ez, amit itt ír a Biblia, ez egy teljesen természetes dolog. Tehát, ha itt jelenlevő közül bárki olyan helyzetben van most, hogy a mostani életfelfogásod meg élettapasztalatod valahogy nem kapcsolható Jézushoz, és nem érted, hogy Jézus akkor most kicsoda, és most milyen szerepet játszik az életedbe, és hogyan kell hozzá viszonyulnod, akkor pont olyan helyzetben vagy, mint amilyenben mindig szoktunk lenni. Mindannyian. Nagyon elgondolkoztató számomra, hogyha Krisztus nem lenne egy élő személy, és a mi Istenünk nem egy élő Isten lenne, hanem egy kulturális képződmény csupán, vagy egy történelembe kialakult megfogalmazásmódja, vagy megszemélyesítése a személytelen transzcendensnek, ha ilyen lenne Isten, akkor nem konfrontálódnánk vele, hanem egyszerűen csak megtanulnánk, hogy milyen, és azt oda tennénk valahova. Mint egy szobor, ott van a szobában, kész, az mindig ott van, kész. A szobát ki lehet festeni, át lehet rendezni, a szobor ott van a szobában, kész. De nem így van, hanem mivel élő Istenünk van, ezért ő szüntelenül konfrontálódik velünk. Valahogy nem passzol, nem lehet beilleszteni. És amikor valaki nagyon erőszakkal akarja beilleszteni, akkor meg az nem működik. Például volt egy olyan elgondolásom nagyon sokáig, hogy hát Isten alapvetően egy csomó jó dolgot tilt, de ügyes ember megtalálja a módját, hogyan csinálja meg azokat a dolgokat, és Istentől is azért bocsánatot kérek, de hát azért mégis, ami nekem kell, az Úr, amit akarom. Mindenki legyen boldog, nem? Nem tudom, mennyire ismerős, lehet, hogy nem annyira ismerős, de én sokáig ezt sem tudom. És képzétek el, hogy ott ültem a templomban, hogy meghallgatta a dolgokat, de ez nem változott ez a gondolkozásom. Ezt már 10 éves koromban kitaláltam, ezt a szuperszisztémát. És ezt játszottam Istennel éveken keresztül. De képzétek el, nem működött. Sőt, egyre görcsösebb lettem ettől, egyre furcsább lett a lelki életem, kezdtem majdnem bedilizni, a rokonaim azt mondták, hát fiam, kicsit túlzásba viszed a vallásosságot. Pedig pont ezt a technikát arra találtam ki, hogy nehogy túlzásba vigyem. Szóval ez nem segített. Tehát itt az úgy tűnik, hogy a vének, az írástudók és a farizeusok azt találják, hogy az eddigi tapasztalataik, ahogyan eddig vélekedtek Istenről, nem segítenek most ennek az új helyzetnek a megértésében, hogy kicsoda Jézus. És ez egy általános tapasztalat, hogy az új tapasztalataink, meg az új helyzetünkben Isten olyannak mutatkozik be számunkra, amilyennek eddig nem ismertük, és az eddigi tapasztalataink nem bizonyulnak elégségesnek, hogy ezt megértsük, vagy megmagyarázzuk. Képzétek el, hogy mentem egy evangelizáció szolgálatra, és azért mentem autóval, mert még vittem a magnót, a vetítőt, a mit tudom én mit, meg még bizonyságtevőket, és tökre siettünk, de írtóra figyeltem, hogy nehogy valami gond legyen. Ennek ellenére elnéztem a cél előtt 50 kilométerre egy táblát, óriási autóbalesetünk lett, majdnem meghaltunk, csodával határos módon túléltük, a kocsim összetört, amit úgy a család dobott össze egy kis 10-20 éves autóra, és akkor azt mondtam magam, hát Istenem, hát ne vicceljünk már, én szolgálok neked ingyér, elveszed az autómat, még jó, hogy meg nem öltél. Hát tudod, mikor megyek legközelebb evangélizálni. Na, ez nem hívő így gondolkozni, nem? Hát hogy kell gondolkozni? Uram, ez nem volt szép, de én még ekkor is szeretlek. Akármilyen dolgot is tettél, én megbocsátok. Nehéz, tudom, mert nagyon szennyhosság, de megbocsájtok, mert arra tanítasz, hogy még neked is volt. Ez még rosszabb, nem? Ez még nagyobb hülyeség. És értitek, valahol mindig ez van, hogy oda jövünk a kérdéseinkkel, nektek is megvan most éppen az aktuális kérdésetek. Itt nem ül a teremben egy olyan ember se, aki mindenre tudja a választ. És semmi, nem üd itt egy ember se, akinek Jézus úgy teljesen belepasszol az életébe, hanem mindannyiunknak úgy zavar, hogy most hogyan helyezzük elő. Ki ő? Mit jelent a vele való kapcsolat itt és most? Majd később fogok arról is beszélni, hogy ennek a mik a jelei, hogyha nem passzol. De még nézzük ezt a történetet tovább, és felírtam magamnak még néhány dolgot, amit semmiképpen nem akarok kihagyni. Az első, amiről már elkezdtem beszélni, az az a kérdés, hogy passzol-e Jézus a te világodba? És ezt mindannyiunknak el kell dönteni. Ezek az emberek, a farizeusok, az írástudók és a főpapok folyamatosan figyelték Jézust fellépésétől fogva. Mindenről tudtak, amit tett, mindenről tudtak, amit mondott. Tudjátok, hogy meg minél előrébb haladok a Biblia ismeretébe, annál inkább meg vagyok győződve, hogy minden zsidó ember, aki ismerte a Szentíratokat, egészen pontosan tudta, hogy Jézus a Messiás. Annyira biztosan tudta, hogy lehetetlen volt nem tudni biztosan. Akkor miért nem hittek benne? Nem? Ha ez igaz, amit én mondok, elég furcsán hangzik, tudom, de ha igaz, amit mondok, akkor miért nem hittek benne? Hát lehetséges az, hogy mondjuk itt mi mindannyian tudjuk, hogy Jézus a Messiás, és mégse hiszünk benne. Lehetséges, hogy az egész református egyház tudja, hogy Jézus a Messiás, és mégse hisz benne. Hát, kritikus gondolkozással végig gondolva, nem tartjuk ezt lehetetlennek, nem igaz? Nem tudjuk ezt kizárni. Látunk erre utaló jeleket. Észrevettünk már ezzel összecsengő megnyilvánulásokat. Passzol-e Jézus a világunkba? Felteszik a kérdést. Úgy tűnik, azért teszik fel a kérdést, hogy Jézus nem odaillőségét végre tisztázzák. De valójában tudják, hogy kicsoda Jézus. Ezt abból tudjuk meg, amikor Jézus megkérdezi őket. És ami végigfut az agyukon, azt ők, nézzétek el, hogy ez le van írva. De ki tudta? Jézus olvasta a gondolataikat? És elmondta a tanítványának, hogy képzeljétek el, ide jöttek hozzám, és azt gondolták, hogy én nem tudom, hogy ezt gondolják, mert én tudtam, szinte hallottam, hogy ezt mondják, vagy Jézusnak valaki elmondta, hogy később hitre jutott farizeus, vagy írástudó, hogy hát képzeld de Jézus, hát bizony, amikor ott voltál, akkor ezen gondolkoztunk, meg azon gondolkoztunk, meg ezt mondtuk, meg azt mondtuk, azért mondtuk, hogy nem tudom. Akkor Jézus azt mondja, tudom. Szóval a lényeg, hogy ez feljegyzésre került, ami belül játszódott le titkosan ő közöttük, és az is feljegyzésre kerül, ami bennünk játszódik le belül, hogy akarom tudni, hogy ki Jézus, csak nem akarom annyira tudni, hogy esetleg megkérdőjelezze azt, amit én most gondolok magamról, ahogyan én gondolkozom a saját karrieremről, kapcsolataimról, a jövőmről. Lehet, hogy annyira már nem akarom tudni, hogy kicsoda Jézus. Mert akkor már lehet, hogy Jézus nem fér bele abba a képbe, amit én kialakítottam róla. Lehet, hogy kinövi azt a helyet, ahova én beengedtem az életembe. Lehet, hogy több helyet követel magának. És A farizeusok egy olyan lelkiségi mozgalom volt Izraelben, amelyik az egész népet kezdte megújítani, és egy nagyon pozitív dolog volt. Rendkívül pozitív. Egy igazi nagy lelki ébredési mozgalom volt Isten népe között. Igen ám, de Jézus nem tért bele a képükbe. Jézus nem ugyanaz volt, mint ő. Jézus nem tudták a saját céljaikra felhasználni. Ezért Jézus nem kellett. Nem ismerős. Van egy fiatal ember, akinek nagyon jól halad az élete. Vagy egy fiatal lány, nagyon jól alakul az élete, nagyon pozitív. De mégsem egészen az, amit Jézus mond. Akkor Jézus nem egészen passzol ugye ebbe a történetbe. Akkor valahogy ő nem kell. És ugyanez a főpapoknak. Olyan szépen elrendezték a rómaiakkal, hogy kell megőrizni a nemzeti identitást, a hatalmat, politikailag megtartani bizonyos pozíciókat, amiből akár még védelmezőként is, és a nép megmentőiként is felléphetnek, de ugyanakkor kollaborálni is, hogy szövetségeseknek tűnjenek, és Jézus ebben nem fér bele. Megzavarta a kultusz, megtisztította a templomot. Nem fér bele abba a képbe, ahol a főpapoknak biztonságos lett volna. És akkor, hát akkor nem kell. Mint vallásos ember, folyamatosan ki kell, hogy zökkenjünk abból, hogy tudjuk, hogy kicsoda Jézus, és hova helyezzük az életünkben. És nagyon sokszor pont a legkomolyabban megtért emberek, meg nem fér be már Jézus egy idő után az életében. Lelkészeknek nem fér be Jézus az életébe egy idő után. Tényleg nem fér be. Annyi ember eleget kettenek püspöknek, esküvőknek, presbitereknek, gyülekezeti tagoknak, hajléktalankódusnak, mindenki. Komolyan, mire mindezeket elvégzi a Jézus, az lelkész már Jézusra, már tényleg már Jézuson már csak te megkérjél semmit már. Értitek? Valahogy akkor Jézus nem fér be. És ez számomra annyira elkeserítő dolog, a saját életemben is azt látom, meg így azt látom úgy általában is, hogy milyen könnyen megvan az ok, ami miatt pont Jézus lesz az, aki kimarad. És ott van a kérdés, ott van az Isten tisztelet, ott van az alkalom, én tudom, hogy a gyülekezeti tagok miért nem hisznek Jézusba, és miért nem fognak benne bízni, miért nem fogja ez átalakítani az életüket. Ők tudják, hogy hát én is ugye azt szoktam csinálni, amit szoktam, én miért nem, de arról beszél, kicsoda ez a Jézus, hogyan segít, de mindannyian tudjuk, hogy nem fog segíteni. Se neked, mert mi egész jól el tudjuk intézni, amit mi el akarunk. Értitek? És tök jól megvan az alkalom, megvan az evangelizáció, megvan a szolgálat, én is fontos vagyok, ti is fontosak vagytok, reformátusok vagyunk, evangélikusok vagyunk, baptisták vagyunk, bocsánat, ha valaki maradt. Értitek? De hol van az élő Jézus az életünkben? Egy amerikai lelkésznek az egyik könyvében arról ír, hogy nagyon jól végezte a lelkészi szolgálatot, csak az volt a baj, hogy a felesége közben így lelkileg tönkrement, ő maga egy kicsit ki volt égve, egyébként az emberek nem nagyon jártak az alkalmakra, azért mindig megtartotta, és végül a 18 éves lánya azt mondta, hogy apa, régóta figyellek benneteket, ez egy nagy hülyeség, amit csináltok, és elköltözött a családtól. És hogy így fogalmazzak, kicsit megrecsent az ember. De képzeljétek el, hogy amikor rádöbbent, hogy hoppá, nekem Jézusra van szükségem, akkor elkezdett ezért imádkozni, akkor megkérd másokat, és imádkozzatok már értem, mert nagyon nagy szükségem van Jézusra. És akkor a többi ember is azt mondta, aki elkezdett imádkozni, hát nem csak neked van szükséged Jézusra, hanem nekem is nagyon szükségem van Jézusra. És kezdtek jönni az emberek az alkalmakra. És egy új gyülekezet alakult, azelőtt egy ilyen kis gyülekezetbe szolgált, de az sem ment neki, utána alapít egy gyülekezet, 2, 3, 4, külföldre is küldtek misszionáriusokat, és képzeljétek, ez az ember haláláig nem változott meg. Ugyanúgy a leveleket, amit írt a misszionáriusoknak, nem azt írja, hogy írtek már, én tudom, hogy hogy van. Volt egy olyan időszak, mikor szükségem volt Jézusra, de ez már vége, most már tudom. Egész végig ez volt, hogy Jézus több, mint amit gondolok, több, mint amit el tudok képzelni. Nem fér bele a képbe az én életembe, és milyen jó, hogy nem fér bele. Ő egy élő Isten, aki nagyobb, mint a róla alkotott képen. Felfogásom, tapasztalatom összessége, és ha kritikus gondolkozásban vagyok, és növekedni akarok az életembe, akkor egyre jobban fel kell fedeznem őt, és meg kell ismernem őt. A szenvedésbe, az örömbe, ha külföldre megyek, ha itthon vagyok, ha tanulok valamit, ha dolgozok valamit, ha sportolok valamit, ha kapcsolatot alakítok ki egy fiúval, vagy egy lánnyal, vagy ha éppen nem alakítok ki, hogyha nagyon össze vagyok törve, vagy nagyon fel vagyok dobva, meg akarom érteni Jézust, hogy beleférjen a képbe. De az arra gondoltam, hogy jó van. De ugye Jézus feltett nekik egy kérdést, és utána azt mondta, hogy én sem mondom meg nektek. És tudjátok, számomra az is egy nagy kérdés, és mi van, ha mi nem térünk bele Jézusnak a képébe? Értitek? Úgy elkeserítem, amikor erre gondolok, hogy mi van, hogyha az Úr Jézus azt mondja, Bacskai Bálint, te lelkész vagy, ez az én nevem. Bacskai Bálint, te lelkész vagy, de a gyülekezet azért nem tud előre haladni lelkileg, mert te vagy ott a lelkész. És sok ember azért nem tud engem megismerni, és azért nem tudja, hogy azt a nagy terhet, amit hordoz, az önvád terhét, meg a szégyen terhét, azt le lehet nálam tenni, mert te vagy a lelkész, és nem segítesz, és nem mondod el neki, és nem törődsz, és nem érdekel. És tényleg volt olyan, hogy ott álltam az ajtóba, és az emberek kedvesen, bátorítólag gratuláltak. És az jutott eszembe, hogy de mit használ az embernek az egész világot mennyeri, lelkében pedig kártval, akkor milyen váltságot adhat az ember a lelkéhez? Ha nem férek bele Jézus képébe, ha nem férnék bele, akkor aztán tényleg az egész teljesen értelmetlen. Mi van, hogyha Jézus azt mondja, hogy én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket? Ha nem férek be az ő képébe. Ha ő is azt mondja, hogy mivel te sem engedsz be engem az életedbe, és nem akarod, hogy az legyek, önmagam lehessek a te életedbe, ezért én sem engedem meg, hogy te belépjél, és azt az életet, amit velem élhetnél, amit én készítettem neked, átvedd. Ha itt vége lenne az evangéliumnak, akkor az nagyon kétségbejtő lenne számomra. És olyan jó, hogy az egész Márk evangéliuma, aki tanulmányozza, az fogja látni, egy bevezetés Jézus kínszenvedéséhez és halálához. Mindezek a bevezető szavak. Hogy megértsük, hogy miért kellett Jézusnak meghalni. Mert tényleg nem férek bele, és te se férsz bele az Isten világába. Egyikünk se fér bele. És Jézus azért halt meg, hogy minket, akik nem odaillőek vagyunk, és akik mi magunk is elzárjuk magunkat attól, hogy őt befogadjuk, vagy őt beengedjük az életünkbe, hogy minket mégis valahogy bevegyen, hogy megtörténjen a lehetetlen. Olyan lehetetlen ez, mint a halálból feltámadni. Hadd fejezem be azzal, hogy hogyan lehet rájönni, hogy nincs élő kapcsolatunk Jézussal, hanem valami halott kapcsolatunk van, ő nem egy élő személy az életünkben, hanem valahol be van szorítva az életünkbe, és mi nem veszünk részt a Jézussal való közösségbe, mi is kívülvalók vagyunk, akinek ő nem mondhatja meg, hogy mi van. Mi motiválta szerintetek ezeket az embereket, amikor a kérdést feltették? A Jézus kérdés alapján a gondolatukból rájövünk, hogy mi motiválhatta őket. Hát motiválta őket a félelem, nem? Ha megmondjuk, hogy Istentől való volt a keresztelő János keresztsége, akkor mit fog mondani? Miért nem hittetek benne? Féltek, hogy Jézus meg fogja őket kritizálni, tehát motivációjuk volt a félelem. Aztán mi volt még a motivációjuk? Hát ha azt mondjuk, hogy nem Istentől való volt keresztelő János keresztsége, akkor meg az embereknek nem fog tetszeni, mert ők mind elfogadják keresztelő Jánost, és nagyon sokra értékelik. A büszkeség, nehogy az emberek azt gondolják rólunk, hogy mi nem vagyunk jók, vagy nem jól látjuk a dolgokat. Értitek? És arra gondoltam, hogy mind a kettő mindig jelen van az életünkben, amikor Krisztus kiszorul, peremre szorul. A fő motiváció, amit csinálunk, a félelem lesz, és a büszkeség. Nehogy valami bajom legyen, és nehogy rossz véleményen legyen valaki rólam. Jó pozitív vélemény, dicséretet nyerjek, nehogy ezt elmulasszam, és jaj, nehogy valami baj legyen. És nagyon sokáig azt vettem észre, hogy Istennel való kapcsolatomban, kérdezzétek el, azért imádkoztam, azért olvastam a Bibliát, azért szolgáltam, hogy nehogy Isten megbüntessen valamiért. És kínozzon, és bajokkal sújtson. Ez a tipikus pogány életfelfogás. Az összes pogány vallás hívei így gondolkoznak szinte. A legprimitívebb vallások, én már buddhizmus, az már feletté van ennél. És én így gondolkoztam keresztjén létemben. Félelem motivál, aztán meg a büszkeség. Hát figyeljetek, nehogy már én, aki ennyit olvasom a Bibliát, nehogy már rólam kiderüljön, hogy valamit rosszul csinálok. Hát olvasod te annyit, mint én? Értitek? Már is többre felvártam, bármit sikerült jól csinálnom. Hát nem vagyok egy olyan ember, mint az, aki még meg se tért sehol, nincs a hitbe. Én már hol vagyok hozzá képes? És emlékszem, Erdélyben mentem fel, meghívtak egy gyülekezetből, mentem fel a szószékre, és ez a ihletett gondolat volt bennem. Uram, köszönöm, hogy én prédikálhatok, aki sokkal jobban beszélek, mint az itteni lelkész. És akkor már tényleg a Szentlélek is megszólalt, és azt mondta, tényleg? Egy kritikai kérdést tett fel. És rájöttem, hogy ez egy mennyire nem Istentől való hozzáállás. És hogy tényleg Jézus ebből kimarad. Teljesen hamis az egész. Szóval a büszkeség az volt akkor a motiváció. És teljesen hamis. A félelem az volt sokszor a motiváció. Teljesen hamis. Akkor hogy fejezem be így most az alkalmat? Hogyha a félelem vagy a büszkeség motiválja a kérdéseidet Jézussal és Istennel kapcsolatban. Ha a félelem és a büszkeség a mozgatórugója mindazt a dolognak, amit vallásos vagy lelki életként megélsz, akkor lásd meg, hogy nem kapod meg a félelem és a büszkeség motiváció nyomán a választ, hogy kicsoda Isten és mit akar az életedben. De ugyanakkor azt is látjuk, hogyha egyszerűen úgy, ahogy vagy, szólsz Jézushoz, és kéred, hogy nyisson meg, adjon szerinte való szíved, őszintességet, akkor ő hiszem, hogy meghallgatja ezt az imádságot. És tudjátok, ez nem egy egyszer elmondandó imádság. Gondolkoztam, hogy a végén azt kérem mondani, és most mindenki mondja el ezt az imádságot. De tudjátok, nem volna elég. Mert holnap is kell ezért imádkozni. Nekem is, meg nektek is, meg holnap után is. Lehet ma már elkezdeni. Imádkozzunk. Úr Jézus, megvallom előtted, hogy olyan sokszor nem férsz bele az én világomba. Ahogyan én szolgálok, ahogy gondolkozom, ahogyan élek, ahogyan elképzelem a jövőmet. És Uram, te látod a jelenlevőket, hogy kiknek van azonos problémája, mint nekem. Olyan nagy szükségünk van mindannyiunknak arra, Uram, hogy adj nekünk őszinte kérdéseket. És tényleg nyitott, érdeklődő szívet. Olyan kérdéseket és olyan kritikai gondolkodást, amely tényleg meg akar ismerni, fel akar fedezni abba az élethelyzetbe, amiben éppen most élünk. Úr Jézus, köszönöm, hogy bár magunktól egyikünk se fér bele a te világodba, hogy mégis meghaltál azért, hogy benne lehessünk, hogy megtudjuk a végső választ, hogy szeretsz és törődsz velünk. Hogy ne maradjunk ki, hogy ne a félelem és a büszkeség bajós játéka vonuljon végig életünk minden tettén, mint belső, legmélyebb motiváció, hanem a te szeretetedből tudjunk élni, és a te szereteted áradjon át rajtunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ennyire törődtél ezekkel az emberekkel is. Az életedet adtad értük, és ennyire törődsz velünk is, itt a mai nap is. Adj nekünk te szerinted való szívet, benned való igaz hitet, élő kapcsolatot veled. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Elérkeztünk a végéhez. Nagyon köszönjük az üzenetet Vastai Bálintól. Szükségünk van Jézusra, szükségem van Jézusra, hogyha hallottuk, és bármikor most is oda fordulhatunk hozzá. nagyon rövid történet jutott eszembe, még vasárnapi iskolás koromból. Egy orvos misszionárius Indiában dolgozott, munkálkodott, gyógyított, és volt egy hindu előkelőség, akivel sokat beszélgetett, de hát ez egy nagyon bölcs hindu volt, és nem fogadta el a keresztény tanításokat, és Jézus nem fogadta be a szívébe. Egyszer beteg lett ez a hindu, és hát elküldte a szolgáját ehhez az orvoshoz, aki misszionárius is volt, és sokat beszélgettek, hogy adjon neki valami gyógyszert, meg volt fázva, vagy valamilyen rosszul léte volt, és hát az orvos misszionárius vissza is küldött egy tégelyt, egy ilyen kis üvegcsét, benne a gyógyszerrel, és rá volt írva, hogy azt írta rá, hogy 3 hét múlva bevenni. Hát azt nézi a hindu, ez a bölcs, hát ez valami hiba van, gyorsan visszaküldte a szolgát, hát neki most kell a gyógyszer, nagyon beteg, rosszul érzi magát, neki egy most ható gyógyszer kell. Elment a szolga, egy újabb üvegcsével tért vissza, amire az volt ráírva, hogy 3 nap múlva bevenni. Már verte a víz, lázas volt, nagyon rosszul volt ez a hindu, és tajtékozva küldte vissza a szolgát, és már tényleg kell egy olyan gyógyszer, ami most hat, mert nagyon rosszul érzi magát. És akkor az orvos elkísérte ezt a szolgát, és hozott egy olyan gyógyszert, amit ott beadott, és meg is gyógyult tőle, vagy jobban lett ez a hindu bölcs, és akkor értette meg, hogy itt elbeszélgethetnek meg, bölcselkedhetnek egymással, meg a vallásokról, de tényleg szüksége van neki Jézusra, és azonnal el kell ezt fogadnia, nincs idő. Hát nekünk az a szerencsénk, hogy a kegyelem még tart, de nem tudjuk, hogy meddig. Ahogy hallottuk, bármikor odafordulhatunk, én kívánom, hogy mindenki, aki még ezt nem tette meg, tegye meg. Minél hamarabb. A záróénekhez érkeztünk, ó teljes Jézusom, oltalmazó szárnyad. Ezzel búcsúzunk.
Mindenki hazamenne, hogy hazabocsájtanánk, csak annyit szeretnék, hogyha esetleg valaki már most szeretné imádkozni, akkor Bálint még itt marad az olvasóterembe, és ő szívesen imádkozik azzal, aki szeretné imádkozni.
Meg közösen is.
Meg közösen is. Tehát, hogy aki szeretne.
Így értem, akar imádkozni, az nagyon köszönöm.
Igen, lehet Bálintért is imádkozni. És a spirituálisért is. Thank you. Okay.